Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Rettegi Dóra vagyok, és ma Györfi Kinga retorika tanácsadóval beszélgetek a történetek és a csend elejéről. Röviden bemutatom a vendégemet, és utána kezdődik a beszélgetés. Györfi Kinga egyetemi oktató, vezetőfejlesztési tanácsadó, a Personal Brand Institute együttműködő partnere. Az Add elő magad, a magával ragadó előadás titkai és a szabadulás a sztorifóbiából Mesélj és győzz meg című könyvek szerzője. Az elmúlt 17 évben több száz vezető és vezető szakember retorikai fejlesztésében, illetve felkészítésében vett részt a legkülönfélébb iparágakban és szakterületeken. Az Imagine Cup innovációs világverseny döntőseinek pitch trénere, a budapesti első számú kísérleti rákutatóintézet munkatársainak előadástechnikai storytelling felkészítője. Ismeretterjesztő és tudományos cikkek szerzője, mintabeszédes sorozatok társszerzője, a Bátrak, akik mernek című interjúkutat egyik szereplője. Akkor kezdjünk is bele!
Ön tudja, hogy hogyan lehet egy jogász segítségére a pszichológia tudománya? Például tanúkihallgatásban, hazugságtetten érésében, beadványok megfogalmazásában, konfliktuskezelésben, üzleti tárgyalásnál, vagy éppen meggyőzésnél. Ha érdekli, akkor jöjjön el az Arak Akadémia februárban induló Alkalmazott Pszichológia Jogászoknak című képzésére. Részleteket keresse az arak.hu nyitólapján. Arak.hu.
A gyerekek imádják a meséket. Nekem két lányom van, akiknek minden nap mesélek, általában könyvből. De számtalanszor azt kérik tőlem, hogy most ne könyvből meséljek, hanem fejből, mert elvarázsolja őket a régi megtörtént történeteink. Így van ez a felnőtteknél is? Miért figyelünk jobban arra, ami egy történettel van összekötve?
A felnőtteknél is így van, igen. A történet egy olyan kapcsolódási lehetőséget kínál két ember között, amilyet semmilyen más kommunikációs eszköz nem tud felajánlani. Mondtál valamit, ami megragadta a figyelmem, azt mondtad, hogy nem könyvből, hanem kútfőből kérik a történetet. Ennek van egy olyan aspektusa, hogy a tekintet használat az sokkal elevenebb és élénkebb, hogyha kútfőből mesélünk. Ez a felnőtteknél is így van, és a tekintet használatról tudjuk, hogy az elsődleges kapcsolatteremtő eszköz két ember között, mármint a metakommunikációs eszközeink közül.
Mi az a storytelling? Ugye ez lesz a fő témánk. Hogyan fogalmaznád ezt meg? Mi a storytelling?
Kezdjük onnan, hogy hát azt gondolom, hogy ez a legizgalmasabb ma a storytellingben, különösen a professzionális célú, meggyőzési célú, stratégiai célú történetmesélésben, hogy maga a storytelling szó az rengeteg negatív képzetet előhív még mindig a felnőttek agyából. Gondolja arra, hogy a storytelling szó hallatán eszünkbe szokott jutni az, hogy nagyot mondás, a tényeknek a megváltoztatása, a szappanoperáknak a világa, valami érzelgőség, trükközés, és még hosszan sorolhatnám. Ezt a jelenséget fedi le a sztorifóbia szó. Van egy sztoriszkepticizmus és súlyosabb esetben sztorifóbia. Tehát onnan indulunk, és ez különösen igaz a jogvilágában, hogy van egy sztorifóbia. Miközben a sztori és a storytelling az önmagában semmi más nem jelent, mint hogy a tényeket, azokat egységes, koherens egészé rendezzük, és most jön a lényeg, egy karakternek a szempontjából, egy karakter küzdelme szempontjából. Ez különbözheti meg a storytellinget az esetismertetéstől. Mondok egy példát. Ez egy klasszikus példa, amikor a koldus azt írta ki a papírra, hogy vak vagyok, kérem segítsenek. Ez egy tényalapú közlés. Mutatom a storytellinges változatát. Tavasz van, de én nem láthatom. A másodikban, miben rejlik a történet ereje, hogy ugyanazok a tények a karakter küzdelme szempontjából, és az az óriási ereje a történetnek, hogy lehetőséget ad a hallgatóság számára, hogy egy pillanatra beleképzeljék magukat, hogy milyen lenne akkor, hogyha nem látnák a cseresznyefa virágzást, a lepkéknek a rajzását, vagy éppen a zöld fűnek a sarjadzását.
Fontos az, hogy a karakter az én legyek, hogy magamról meséljek egy eszem első szemébe, vagy bárki lehet a karakterem?
Bárki lehet a karakter. A lényeg az az, hogy a karakter az nem pusztán egy szereplő. A karakter az nem egy kétdimenziós papírmasé figura. A karakter az egy hús-vér ember. Egy olyan ember, akihez a hallgatóság tud csatlakozni, illetve kapcsolódni.
Azt gondolom, hogy óriás kihívás manapság, hogy fel tudjuk kelteni a figyelmet, másoknak a figyelmét, és talán még nagyobb kihívás, hogy ezt a figyelmet fenn is tudjuk tartani. Mennyi ma az aktív figyelmi teljesítményidő?
Erre nekünk saját kutatásaink vannak az ELTE-n, McWorth-féle óratesztekkel mérjük ezt a figyelmi teljesítményt. Az aktív figyelem az azt jelenti, hogy az a figyelem, ami a hallgatóság részéről nem igényel külön és jelentős erőfeszítést. Ezeket a kutatásokat egyetemistákkal végezzük, tehát ez egy átlagérték, amit most mondani fogok, ezt az átlagértéket rengeteg szempont módosíthatja. De ezt mégiscsak érdemes elvinni, hogy ma egy magyar átlagos egyetemista aktív figyelmi teljesítménye kevesebb, mint élő kommunikációs helyzetről beszélünk, kevesebb, mint egy perc.
Ez azt jelenti, hogy egy perc után rögtön elkalandozunk?
Így van. Legtöbbször ez nem egy tudatosított folyamat, ez az elkalandozás. Ráadásul kevésbé észrevehető a beszélő részéről, hiszen ma már megtanultunk úgy csinálni, mintha figyelünk akkor is, hogyha nem figyelünk. Mit jelent ez a beszélő szempontjából? Azt jelenti, hogy most szigorú vagyok, hogy egy percenként vagy másfél percenként újra és újra és újra kell aktiválni a hallgatóságunk figyelmét.
Hogyan lehet ezt újra aktiválni?
Ma a figyelem újraaktiválásának egyik legkézenfekvőbb és legerősebb módja az a történet és történetmesélés. Történetmesélő állatok vagyunk, elnézést a kifejezésért, ez egy tudományos kifejezés, ami azt jelenti, hogy evolúciósan, neurobiológiailag az agyunk a történetekre van ráhúzalozva. A legnagyobb figyelemfelkeltő és fenntartó ereje a történetnek és történetmesélésnek van. De hogy ennek egy másik aspektusát mondjam, ami talán árnyalja ezt a képet, hogy minden, ami az adott kommunikációs helyzetben váratlan, ami szembe megy azzal, amit a hallgatóság az adott pillanatban elvár a beszélőtől, ugye mi történik ilyenkor, fölkapja a fejét, kitágul a szeme, leesik az álla, figyelő üzemmódba kerül. Tehát minden, ami váratlanként éri az adott pillanatban, az képes arra, hogy újra aktiválja a figyelmét.
Ez a gyakorlatban hogyan valósítható meg? Tudsz pár ilyen váratlan példát mondani, amit érdemes beépíteni egy előadásunkba, hogy fent tudjuk tartani hosszabb távon a figyelmet?
Hát például mondjuk egy jogi helyzetben, vagy egy perbeszédben ilyen eszköz tud lenni, amikor az érvek sorolása után egyszer csak váratlanul egy történet következik. De, és akkor lehet, hogy ezt már az elején érdemes lett volna végigbeszélnünk, hogy az, hogy neked van egy erős, akár drámai anyagod, egy történeted, az nem azt jelenti, hogy az jó történet. Most jó abban az értelemben, hogy az hatékony történet, hogy az a kommunikációs céljaidnak a javát fogja szolgálni.
Meg gondolom nem lehet egy történetet bármilyen helyzetben elsütni.
Nincs univerzális történet. Az, hogy van egy anyagod, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az az anyag működni fog, és itt kezdődik az, hogy ez egy készség. Ez egy olyan készség, amit kőkemény munkával fejlesztünk, és tanulunk. És akkor ebbe beletartozik az, hogy milyen szavakat használok, hogyan építem föl, egy mondat hogyan épül föl, beletartozik a ritmus, az ismétlések, és akkor még csak a szövegről beszélek, de beletartozik az, hogy hogy használod a hangodat, hogy használod a tekintetedet, a kezedet, a teret hogy lakod be, hol lakod be. Ez mind-mind része annak, hogy egy történet tudja-e az adott kommunikációs célt szolgálni, de onnan indultunk ki, és nem akarom a kérdésedet megkerülni, hogy amikor az évek után egyszer csak váratlanul következik egy történet. De mondok egy ellenpéldát. Egy tipikus hibát, egy tipikus történetmesélői hibát a professzionális területeken. Amikor úgy vezeti fel a történetet a szakember, hogy hadd meséljek el egy történetet. Ha megengedik, elmesélek egy történetet. Csak egyetlen egy sztorit engedjenek meg nekem. Ezekkel a mondatokkal nem lehet hatékony történetet fölvezetni. Több okból se, de mondjuk az egyik legfontosabb ok az az, hogy azzal, hogy ő kimondja azt, hogy most egy történet következik, a történet vagy a sztori szónak a puszta kiejtésével bekapcsolja a hallgatóság agyában a kritikus elemző részt, és ezzel megöli a történetet.
Igazából in medias res, bele kell vágni a történetbe. Mennyire lehet ez spontán? Mennyire tud szerepet játszani a spontanitás? Mindenképpen előre fel kell erre készülni, vagy spontán is tudok egy jó történetet mondani, és beleilleszteni egy adott szituációba, hogy ez senkinek fel se tűnik?
A spontaneitásról azt szoktam mondani, hogy azért olyan nehéz, mert olyan sokat kell rá készülni. Van olyan helyzet, amikor te ott kapásból elő tudsz venni egy történetet, de azért alapvetően az van, hogy egy fejlődési folyamatnak a része az, hogy egyszer csak elkezded tudni ezt jól használni. Most tudsz biciklizni, ugye? Gondolj bele, hogy milyen volt az, amikor először felültél arra a biciklire, az az imbolygás, és aztán egyszer csak ráéreztél az egyensúlyi helyzetre, nem dőltél se jobbra, se balra, nekilódultál, lobogtatta a szél a hajadat, a szíved ott dobogott a füledben, az a szabadságérzés, amit megéltél biciklizés során, és akkor egyszer csak mi történt, hogy a földön landoltál. De már megérezted azt, hogy ez jó, ez sikerélmény, és akkor újra fölpattantál rá. Ugyanez van egy történetmesélési készség elsajátítási folyamat során is. Próbálkozunk, vannak hibák, de már megéreztük, hogy ez működik, aztán van még egy kudarcunk, de megint újra próbálkozunk. És hát valahol az a cél, hogy a történetmesélés a professzionális területeken is egy olyan készség legyen, mint a biciklizés, vagy az autóvezetés, vagy az úszás.
Készülni kell rá, de mégis úgy kell tennem, hogy mintha spontán lenne.
Így van, egy történet minél észrevétlenebbül, minél természetesebben simul bele egy kommunikációs folyamatba, minél kevésbé kapcsolja be az agy kritikus elemző egységét, minél inkább engedi azt, hogy a befogadó beleengedje magát ebbe az új tapasztalatba, annál hatékonyabb lesz.
Azt hiszem, hogy az általánosságban elmondható, hogy a történetekkel nagyon jól lehet szórakoztatni, vagy figyelmet felkelteni, akár szorongást oldani. De mi a helyzet a meggyőzéssel? A meggyőzésben is lehet szerepe a történetmesélésnek?
Olyannyira lehet, hogy azért az én szűken vett szakterületem, ha lehet így mondani, szenvedélyem, az a meggyőzési célú történetmesélés. Az fontos, hogy ma a meggyőzés, és ez egyre inkább így lesz, ahogy haladunk előre az időben, egy egyre bonyolultabb és egyre sokdimenziósabb folyamat. A meggyőzésben van két alapvető eszköz, vannak az érvek, és van a történet, illetve a storytelling. És az fontos, mert ez általában félre szoktuk érteni, hogy ez a kettő nem ellensége egymásnak. Tehát itt most nem arról van szó, hogy a történeten meggyilkoljuk az érveknek az erejét. Ideális esetben ez a két eszköz kéz a kézben jár egymással. Más a dolga az érvnek, és más a dolga a történetnek. Az érvnek az a dolga, hogy megalapozzon, bizonyítson, és a mérlegelést segítse. A történetnek az a szerepe, hogy az érzelmi átfordítást megvalósítsa. Azt a bizonyos empátiát, amiről a beszélgetésünk elején szóltam, hogy beleképzeled magad az adott helyzetbe, és hogyha úgy érzed, hogy az a helyzet nem tetszik neked, akkor azon a helyzeten megpróbálsz javítani vagy segíteni. Emlékszel a koldusos példára, mi fog történni? Adományozol. Abban a pillanatban, hogy elképzelted, hogy milyen lenne az, hogyha én nem látnám a tavaszt.
Mit gondolsz, hogy miért kell ügyvédként is a storytellinggel foglalkozni? Miben rejlik a jogi szakmában a storytelling ereje, és lehet pert nyerni egy jó sztorival?
Külön választom most a kérdéseidet. Azt gondolom, hogy a jogvilágában is nélkülözhetetlen a storytelling. Most vegyük azt, hogy a bíró a hallgatóság. Hogyha neked van egy karaktervezérelt történeted, aki egy húsvér ember, akkor megadod azt a lehetőséget a bírónak, hogy ne az ügyfelednek a helyzetéhez, vagy a körülményeihez kapcsolódjon, hanem egy emberhez kapcsolódjon. Ez egy olyan érzelmi bevonódás, ami nélkülözhetetlen egy jogi kommunikációs folyamatban. Most kérdezted, hogy lehet-e pert nyerni, Van egy New York-i ügyvéd, aki nem is olyan régen egy kártérítési ügyben vitte sikerre az ügyfelét. Az ügyfél egy baleset során elveszítette mindkét karját. Amputálni kellett mindkét karját. És az ügy legvégén, a perbeszéd leges legvégén a következő történet hangzott el. Önök valamennyien elmentek egy órával ezelőtt ebédelni, az ügyfelemmel, Heroldal, én is elmentem ebédelni, csak hogy az ügyfelemnek nincs karja. Úgyhogy úgy kellett ennie, mint egy kutyának. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Hogy lehet-e pert nyerni, azt nem tudom megmondani, ez bizonyíthatatlan, hogy ezzel nyerte meg a pert, de minden esetre New York állam történetének egyik legnagyobb kártérítési összegét ítélték meg Heroldnak.
Az Orak Akadémiai képzésén O.J. Simpson peréből idéztél, "If it doesn't fit, you must acquit." Valóban erre a mondatra alapozta a védelem, a védőügyvéd a védelem felépítését?
Azt nem mondanám, hogy erre alapozta, de minden esetre ez az ügynek a második felében került elő. Ez egy döntő momentum volt az ügyben. Sok minden miatt ez egy erős üzenet, vizuális elemekkel megtámasztották. Ugye O.J. Simpson fölpróbálta a kesztyűt, és a kesztyű nem ment föl rá. Utólag kiderült egyébként, hogy azért nem, mert olyan artritiszre szedett gyógyszerei voltak, amik földuzzasztották az ujjait. De minden esetre, ami retorikai szempontból ebben a mondatban érdekes, az a fit-acquit pár, szópár, az a tudatosság, amivel a fit-acquit szópárt hozta be az ügyvéd. A fit-acquit azért izgalmas, mert rímelés. A rímelés egy gördülékeny szöveget teremt, és a gördülékenységről azt tudjuk, hogy rejtett motiváló erő. Hajlamosabbak vagyunk igazabbnak elfogadni azt a szöveget, aminek van egy jó dallama, egy fülbemászó zenéje, egy jó ritmusa. Igazabb tartalmilag számunkra az a szöveg, aminek ritmusa van, szemben azzal a szöveggel, ami bukdácsol a saját mondatai között. Erre remek amerikai kutatások vannak. Matthew McHugh-nak hívják azt a kutatót, aki először megfogalmazta azt, hogy ami rímel, az igazabb a hallgatóság számára. Pumukli ezt úgy fogalmazta meg, hogy ami rímel, az igaz.
Két példát is felhoztunk, mindkettőt Amerikából. Itthon mit gondolsz, hogy mennyire vethetőek be ezek a technikák? Ugye teljesen más a helyzet, amikor az esküdszéket kell meggyőzni, meg amikor a tanácsot, vagy adott esetben a bírót kell meggyőzni.
Vagy a hatóság emberét, vagy a potenciális ügyfelet, sok mindenkit kellhet meggyőznie egy jogásznak. Az nem kérdés, hogy ezek a technikák, eszközök ugyanúgy használhatóak nálunk is. Az egy másik kérdés, hogy milyen óriási tudatosság kell ezeknek a használatához, hogy milyen egyensúlyérzék, hogy milyen arányérzék kell a hatékony használathoz. Nem ebben látom a nagy különbséget, hanem abban, hogy a magyar jogi oktatásból ma még, közelítve a 2024-hez, teljesen hiányzik a storytellingnek az oktatása. Van valami fajta nyilvános beszédoktatás, vitakultúra, érvelés technika, bár ez is hagy kívánnivalót maga után, de Magyarországon a jogi oktatásból teljesen hiányzik a storytelling. Most gondold meg, hogy Amerikában az utóbbi 25-30 évben stabil része lett a storytelling oktatás a jogi oktatásnak. Sőt, tovább megyek, mondok még valamit. Nem csak a storytelling oktatás, hanem a sztori hallgatás oktatása is. Ugyanis mitől függ az ügyvéd? Attól függ, hogy érti-e azt a történetet, amit az ügyfél elmond neki. Van egy olyan amerikai jogprofesszor az Akron Egyetemen, aki azt mondja, hogy sokszor az a legnagyobb baj, hogy az ügyvéd maga se ismeri az ügyfelének a történetét. Ezzel most csak azt akarom mondani, hogy a hallgatás, az értő hallgatásnak a képessége milyen fontos, és erre kurikulumban külön tantárgy van Amerikában.
Azt gondolom, hogy ez nem csak a jogi egyetemeknek hiányossága, hanem alapból az oktatásnak egy rendkívül nagy hiányossága, és valószínűleg éppen ezért alakul ki bennünk az, hogy egyszerűen félünk a nyilvános beszédtől, mert hogy nem gyakoroltuk. és a nyilvános beszédeten összekötjük egy ilyen gyermekkori szorongással, amikor ki kellett menni a táblához felelni, és éppen adott esetben nem készültünk, és a megaláztatás élményével. De ha nem ettől, akkor mégis mitől alakul ki ez a lámpaláz, amit érzünk, amikor meg kell szólalnunk, főleg amikor sok ember előtt kell megszólalnunk?
Igen, itt két dolog van. Az egyik az az, hogy mitől alakul ki. Erre van egy egyszerű magyarázat, evolúciós félelem bennünk, a nyilvános beszédtől való félelem. Gondold meg, hogy az őseid egy tűz körül ültek és beszélgettek. És amíg beszélgettek, addig mindenki jól érezte magát. De abban a pillanatban, amikor ősanyádnak azt mondták, hogy te figyelj, állj ki, és meséld el a mai napodat. Akkor ősanyád elkezdett szorongani. Miért kezdett el szorongani? Mert hirtelen kívül került a csoporton, a csapaton, és el kellett viselnie a tekintetek keresztüzét. El kellett viselnie, hogy őt most megítélik. El kellett viselnie, hogy róla most véleményt formálnak. Magyarán a nyilvános beszédtől való félelem az a csoporttól való elkülönülésnek a félelme. Ezért szoktam azt mondani, hogy most megint minden szentnek maga fele hajlik a keze, de hogy a storytelling az a lámpalázoldásban is egy remek eszköz, amit az elején beszéltünk, hogy a kapcsolatteremtésnek az eszköze. Tehát, hogyha te kapcsolatot tudsz teremteni a hallgatóságoddal, ha azt tudod érezni, hogy nem kívülálló vagy, hanem része vagy a csapatnak, vagy akár kettőtök dinamikájának, akkor egyre kevesebb vagy kisebb a lámpalázad. Ez egyszer kipróbálhatod, hogy amint megfeledkezel magadról, és a fókusz átteszed a másik emberre, és kapcsolódni tudsz hozzá, azonnal eltűnik a lámpalázad. De a másik, amit el akartam mondani, hogy ez is egy félreértés, hogy a lámpalázdól félni kell. Hogy a lámpaláz az nem egy egészséges valami. A lámpaláz az egy természetes jelenség, azt jelzi, hogy tétje van annak, amit csinálsz, hogy fontos, amit csinálsz, hogy súlya van annak, amit csinálsz. És a lámpalázat, ez kulcsfontosságú pszichológiai értelemben, hogy nem legyőzzük, nem legyűrjük, a lámpaláz nem egy ellenség, a lámpalázat megszelidítjük. Azt szoktam mondani, hogy ha magad mellé tudod ültetni, akkor nem fogja felforgatni a házat. És mi a megszelidítésnek a legkézenfekvőbb eszköze? A történet és történetmesélés.
Attól félünk, hogy nem úgy tudjuk előadni azt, amit szeretnénk, ahogy szeretnénk, és ahogy azt előre elterveztük és begyakoroltuk, mert hirtelen magába kerít az érzés, és egyszerűen nem jön ki az első szó, vagy az első mondat, és onnantól kezdve borul.
Átfogó elméleti megalapozás mellett gyakorlati a szemlélet, jó hangulat és színvonalas körülmények. Az Orak Akadémia által szervezett 70 órás mediátorképzés az eddigi tanulmányaim egyik legjobban hasznosítható képzése volt, írta az egyik résztvevőnk. Véleményével szerencsére nem volt egyedül. Mától újra lehet jelentkezni az Orak Akadémia januárban induló akkreditált mediátorképzésére. A részleteket keresse az orak.hu nyitólapján. Orak.hu.
Attól félünk, hogy nem úgy tudjuk előadni azt, amit szeretnénk, ahogy szeretnénk, és ahogy azt előre elterveztük és begyakoroltuk, mert hirtelen magába kerít az érzés, és egyszerűen nem jön ki az első szó, vagy az első mondat, és onnantól kezdve borul.
Én azt tapasztalom, hogy a felkészültség, a tudatos profi felkészültség rengeteget tud oldani ezen a feszültségen. De én mindig megkérdezem az ügyfeleimet, mentoráltjaimat, hogy memorizálnak. Meséljék el, hogy memorizálnak, és rá kell jönnünk, hogy nincsenek technikáik arra, hogy hogyan memorizáljon, valahogy, ahogy úgy jön. Ez is egy készség. Tehát ennek is vannak technikái, hogy hogyan kell úgy memorizálni, hogy stressz helyzetben ne kapcsoljon le az agy. Például egy technika, és ezt nem szokták tudni az ügyvédek, hogy soha nem tanulunk meg szóról szóra, mondatról mondatra egy szöveget, ugyanis az agy az nem mondatalapon, hanem szóalapon memorizál. És hogyha teljes mondatokhoz ragaszkodunk, akkor stressz helyzetben lekapcsol az agyunk. De kiváló technika, mondjuk, hogyha mozgás közben memorizálunk. A jobb agyfélteke és a bal agyfélteke akkor van a legszorosabb kapcsolatban egymással, amikor mozgunk. Tehát az a szöveg, amit mozgás közben memorizáltunk, sokkal könnyebben felidézhető stressz helyzetben. Ezek a típusú technikák, ez a tudatossága a felkészülésben rengeteget hozzá tud ahhoz adni, hogy ne pánikoljunk akkor, amikor azt a fontos mondatot ki kéne a szánkon ejtenünk.
egyetemi éveim alatt nagyon sokat tanultam buszon, ahol folyamatos mozgás volt mellettem, és még többet futás közben, amit a buszon megtanultam hazafele, azt utána futás közben mantráztam, hogy el ne felejtsem.
Én ugyanúgy szoktam memorizálni, én a Margit szigeten futok, és mindig nézik körülöttem az emberek, hogy ki ez az őrült nő, aki futás közben hangosan mondja. Ez is fontos, hogy hangosan. Ezt se szokták tudni az ügyfeleim, hogy hangosan memorizálunk. Nem fejben memorizálsz, hanem kimondod a szavakat, mert minden egyes kimondással bevésed az adott szövegrészt. Én a Margit szigeten szoktam futni, de képzeld el, hogy én ma már nem azt memorizálom, hogy mi az, amit el akarok mondani, hanem azt memorizálom, hogy mi az, amit nem akarok elmondani. Tehát bármi történik, arról nem fogok beszélni, és akkor talán meg is érkeztünk egy újabb izgalmas témához, hogy az egyszerűsítés, az milyen óriási kihívása, és ugyanakkor feladata napjainknak.
Mi jogászok hajlamosak vagyunk addig cifrázni a mondatot, amíg már talán mi is elfelejtjük, hogy mi volt az eleje. Azt mondod akkor, hogy minél egyszerűbben, lényegre törőbben kell elmondani azt, amit szeretnénk?
Az fontos, hogy az egyszerűség az én filozófiám szerint az nem azonos a leegyszerűsítéssel és a lebutítással. Az egyszerűség azt jelenti, hogy a lehető legkevesebb szóval, idő és energia befektetéssel a lehető leggazdagabb és teljesebb tartalmat próbálom kifejezni. Te tudod-e például azt, hogy melyik a magyar nyelv leglustább szava? Egy olyan szó, ami tartalmasnak tűnik, rengetegszer használjuk, soha semmilyen hozzáadott értéke nincs a szöveghez, és most nem töltelék szót kérdezek, tehát nem az izét, a tulajdonképpen is a gyakorlatilag szót kérdezem, a magyar nyelv leglustább szava.
Kettő is a fejemben van. Az egyik az ilyen, szerintem azt indokolatlanul sokszor használjuk. Az a másik, hát valószínűleg nagyon.
Nagyonra gondoltam. A nagyon fontos, amikor egy perbeszédben elhangzik 15-ször, akkor érdemesen azon elgondolkodni, hogy a nagyon fontos, az néha kulcsjelentőségű, néha vízválasztó, néha perdöntő, és egyáltalán nem mindegy, hogy perdöntő vagy vízválasztó. És gondold meg, hogyha azt a szót használom, hogy vízválasztó, akkor az túl azon, hogy egyszerűsít, tehát kidobtam a nagyont, kevesebb energiával dolgozom, és hát ugyanakkor egy képet mozgósítok. És a képekről tudjuk, hogy dopamin termelnek, a dopamin pedig serkenti a memóriát és az információfeldolgozást, és mindezt egyetlen szóval, illetve egy olyan döntéssel, aminek lényege, hogy a nagyon fontos helyet azt fogom mondani, hogy vízválasztó.
Ha megvannak a szavak, hogy milyen szavakkal szeretnénk előadni a történetet, megvan a történet, pontosabban megvannak a történetek, akkor mit tanácsolsz, hogy hogyan beszéljünk? Gyorsabban, lassabban, milyen hangerővel tegyünk-e bele szünetet, hatásszünetet? Van erre valamilyen praktika?
A sokat emlegetett orgánum, és erről is azt szoktuk gondolni, hogy ez fejleszthetetlen, vagy van valakinek, vagy nincs, ez nem így van. Tehát az orgánum az ugyanúgy fejleszthető, mint minden más a retorika területén. A hanghasználat kapcsán egy kulcsszó van, az a váltogatás. Ugye a hangnak van három paramétere, az ereje, a magassága és a gyorsasága. Annál hatékonyabb a beszélő, minél inkább tud váltogatni, gyorsabban, lassabban, halkabban, hangosabban, magasabban, illetve kevésbé magasan. Mindez természetesen a szöveg gondolati, érzelmi változásai mentén. A csendnek nevezted, ugye, vagy szünetnek nevezted? Taktikai szünetnek szoktam én hívni, ugyanis van egy másik szünet, és a hezitációs szünet, az a bizonyos töltelékszavakkal ékesített idézőjelben szünet.
Az inkább egy bizonytalanságérzést kell.
Ezt megpróbáljuk kiiktatni, természetesen ez is egy munka, hogy ezeket a hezitációs szüneteket kiiktassuk. Ez azért fájdalmas, mert azt veszem észre, hogy amikor egy típusú hezitációs szünetet kiiktatunk, akkor az azonnal egy másikkal szokták a mentorátja fölcserélni, és akkor azt is megpróbáljuk kiiktatni, aztán azt is fölcseréljük valami másra. De minden esetre a taktikai szünet, aminek az a lényege ideális esetben 5 másodperces csend, óriási jelentősége van a legkülönfélébb kommunikációs helyzetekben. Hogy egy fontos gondolat előtt fölhívom a figyelmet arra, hogy most valami fontos következik, és egy fontos gondolat után, amikor időt hagyok a megemésztésre. A nehézség az, hogy félelmetes csendben maradni. Ez is egy evolúciós program bennünk, hogy nem szeretünk csendben maradni. A nyilvános beszéd az egy vészhelyzet, és vészhelyzetben az ember legritkábban szokott megállni, már pedig a csend az megállás. És félünk tőle, mert azt gondoljuk, hogy azt fogják rólunk gondolni, hogy buták vagyunk, felkészületlenek vagyunk, nem is vagyunk idevalók, nem vagyunk elég okosak, és hát arról nem beszélve, hogy félünk attól, hogy kiveszik a szót a szánkból, hogyha megállunk. Ezzel szemben a kutatások azt mutatják, hogy azok a beszélők, akik nem ijednek meg a saját hallgatásuktól, sokkal határozottabbak és magabiztosabbak, illetve határozottabbnak és magabiztosabbnak tűnnek a hallgatóság szemében.
Ha csendet tartasz, attól függetlenül nyomatékosítasz valamit, még a figyelmet is újra aktiválod, ha esetleg a hallgatóságot kicsit elkalandozott, vagy már teljesen máshol jár, mert arra felfigyel, hogy most valami történt, valami megállt, és visszakapcsolódik.
Így van, és hát nyomatékot tudsz adni egy csendnek mondjuk a tekintet használatoddal. Az, hogy nem össze-vissza forgatod a tekintetet, hanem annak is van egy tudatossága a csend alatt, semmivel se fogható figyelemfeket és fenntartó ereje van, igen.
Orak jogpszichológiai képzésén, ami nem is olyan rég volt, egy pár hete, itt az előbb említetteket, amiket most átbeszéltünk, nem csak elméleti szinten oktattad, hanem ki is próbálhatták magukat a képzésen résztvevő ügyvédek. Hogy tudták megvalósítani a képzésen elhangzottakat?
Rengeteg szituációs és szimulációs gyakorlat volt, és hatalmas örömmel és felszabadultsággal végezték ezeket a gyakorlatokat, és a másik, hogy az döbbenetes tapasztalat volt számukra, hogy milyen gyorsan lehet ebben előrelépni, hogyha valaki elszánt az előrelépésben. Volt például egy gyakorlat, ezt máshol is szokták mentoráltjaim végezni, az ügyvédek különösen élvezték. Ez a hatszavas történeteknek a műfaja. Azt kértem tőlük, és most akkor talán kérhetjük a hallgatóinkat is arra, hogy próbálják ki, remek új gyakorlat, és sokféle tanúsággal jár. Azt kértem tőlük, hogy életük legboldogabb eseményét foglalják össze nekem egy hatszavas történet keretében. Úgy, hogy az ne egy szappanopera legyen, hanem egy élő, valóságos, lélegző, pulzáló történet. És akkor ott rengeteg érzés született, felolvasták, elmondták ezeket a hatszavas történeteket, és a döbbenettől, a soktól, a meglepetésen át, a háláig, a szomorúságig egészen széles arzenáját éltük meg az érzéseknek. Tudod, miért fontos? Mert a történetmesélés mellett érvelni hatékonyan, az majdhogy nem egy lehetetlen feladat. Ezt meg kell élni, és ezt és elnézést kérek a hallgatóktól, ha elsőre félreérthető lesz, amit mondani fogok, de hogy ezt mindig csak nyaktól lefele tudjuk megélni, azaz az érzéseink és a testi érzeteink szintjén. Tehát egy történet akkor működik, hogyha összeszorul a gyomrod, végigfut a borzongás a hátgerinceden, valami melegséget érzel az oldalborták mögött, hogyha elönti a melegség az alkarodat, ha ezek a testi érzetek meg tudnak születni egy történet közben, akkor az a történet működik.
Az azt jelenti, hogy akkor ez a hallgatóságban is meg fog születni.
Alapvetően a hallgatóságban kell mindennek megszületnie. Mondhatok erre egy egészen aktuális példát, friss élmény, és most eldöntöttem, hogy minden csoportomban, minden fejlesztésbe beviszem egy ideig legalábbis, amíg aktuális ez az ügy. A Karsai Dánielnek a története. Ez az ügy retorikai storytelling szempontból is roppant izgalmas, szerintem ő megengedné nekem, hogy ezt a szót használjam, hogy izgalmas, de olyan szempontból viszem én ezt be a fejlesztésekbe, hogy azt mondom a mentorátjaimnak, hogy hallgassák végig ezt a történetet, és mondják meg nekem, hogy milyen testi érzeteik születnek. És hát rengeteg érzet születik, ami azt jelenti, hogy a történet működik.
Igen, mondjuk ez egy nagyon különleges és szívszorító helyzet, és nagyon nehéz megtalálni a saját történetünket, hogy mi az, ami a saját életünkben annyira meghatározó és szívszorító, hogy adott esetben 6 mondattal, vagy akár 20 mondattal, de úgy tudjuk átadni, hogy ez másokat is meghasson.
Arról szól a történet 2 mondatban, hogy egy makkegészséges fiatalember a semmiből megkapja a halálos diagnózisát. És mi történik velünk, amikor hallgatjuk ezt a történetet, egy pillanatra elképzeljük, hogy ez velünk is megtörténhet. Ez velünk is előfordulhat. De amit hangsúlyozni szeretnék, az az, pont amit itt az előbb említettél, hogy van egy erős, egy roppant erős drámai anyag, történet. De ez egyáltalán nem jelenti önmagában azt, hogy ez egy hatékony vagy jó történet lesz. És azt gondolom, hogy attól csodálatos az, ahogyan ő ezt alkalmazza, kezeli, roppant tudatosan, hogy úgy épít karaktert ebben a történetben, a saját karakterét úgy építi, hogy egyfelől nem csinál magából tökéletes szuperhőst. Ez fontos. A másik oldalon pedig nem csinál magából egy olyan karaktert, aki egy elesett figura, aki szánalomért könyörög. Tehát amiről korábban beszéltünk, hogy milyen fontos az, hogy egyensúlyérzékkel tudjunk mesélni, arányérzékkel tudjunk mesélni. Ez egy remek példa arra, hogy ezt hogy lehet megvalósítani. Most függetlenül ennek a jogi aspektusaitól és a majdani eredménytől, pusztán retorikai storytelling szempontból ez egy ragyogó példa arra, hogy hogy lehet ezt profin alkalmazni.
Az elmondottak alapján hogyan tudja megvalósítani Karsai Dániel azt, hogy se nem szuperhősként, de se nem egy elesetként hallgassuk őt?
A nem szuperhős az úgy valósul meg, hogy képes megmutatni a maga gyengeségeit, a maga rossz irányait. Az ügyvédek esetében is érvényes kell, hogy legyen, hogy amikor karaktert építenek, akkor nem szuperhősöket építenek. Hogy a megkérdőjelezhető részeket meg kell tudni mutatni egy karakterben, ugyanis a karakter az nem tökéletes kell, hogy legyen, hanem hiteles. Akihez lehet kapcsolódni, a tökéletességhez nem tudunk kapcsolódni.
Ha hitelességről beszélünk, akkor minden az egy történet mennyire lehet kiszínezett, kicsit felnagyított ahhoz, hogy ott legyen a súlya? Lehet-e egyáltalán, vagy feltétlenül ragaszkodni kell a szintiszta valósághoz?
Én azt szoktam javasolni, hogy a tényeket nem ásítsuk meg. Tehát ebben nincs szabadságunk. A tények azok kérlelhetetlen dolgok. Amiben van egy alkotói szabadságod, az az, hogy szelektálsz, mit őrzöl meg, mit helyezel fókuszba, mit hagysz el, ebben van kreatív lehetőségtárad. Ehhez van egy remek ellenőrző gyakorlat egyébként. Elképzeled azt, hogy akik ennek a történetnek valamilyen módon részesei voltak, ha hallanák ezt a történetet, akkor mit mondanának rá? Azt mondanák rá, hogy te figyelj, azért jelentős torzítások és feltétések vannak ebben a történetben, vagy azt mondanák, hogy pszichológiai értelemben ez helytálló, ez egy igaz történet. Tehát ehhez a típusú igazsághoz ragaszkodnunk kell, amikor történetet mesélünk. De ez nem azt jelenti, hogy ugyanabból a tényanyagból ne lehetne többféle, akár sokféle, hangsúlyozom, igaz történetet összerendezni.
Mindenkinek megvan a saját története?
Ez egy pillanatig nem kérdés, hogy mindenkinek van története. A kérdés az az, hogy ezekből a történetekből mennyit tudatosítunk, és mennyit tudatosítunk történetként. Mert általában az szokott történni, hogy történnek velem dolgok, de azok nem történetek. Márpedig de minden életeseményünk tud jó történet alapjául szolgálni. Ehhez azt szoktam javasolni, hogy holnaptól legyen egy történetbankod, ami lehet egy füzet, lehet egy Excel táblázat, lehet valamilyen applikáció. A lényege az, hogy kezd gyűjteni a történeteket, visszatérve oda, hogy felkészültség kontra spontaneitás. Történetet gyűjteni az egy nehéz és fájdalmas feladat. Tehát, hogyha te péntek este azt mondod magadnak, hogy történeteket fogok most gyűjteni, az nem valószínű, hogy működni fog. És ezért szoktam azt javasolni, hogy nem történeteket keresünk, hanem érzéseket keresünk. Például péntek este a napodat érdemes úgy végig gondolni, hogy mi az, ami felbosszantott, mi az, ami feszültséget okozott, mi az, ami untatott, mi az, ami meglepett, mi az, ami döbbenetet okozott, és még hosszan sorolhatnánk ma az érzelemkutatások 87 különböző érzést tudnak egymástól elkülöníteni. Gondold meg, szoktam kérdezni az ügyfeleimet, hogy hány érzést tudnak elkülöníteni egymástól, általában 10-nél meg szoktak állni. Szóval azért érdemes egy picit ezt fölfele strófolni. Szóval érzések alapján dolgozunk, és megnézzük, hogy az érzés mögött mi az a történés, ami egyszer valamikor egy jó történet alapjául szolgálhat.
Inkább a negatív vagy a pozitív érzéseknek van nagyobb nyomatéka?
Két teljesen különböző funkcióval bíró érzéscsoport. A negatív érzésnek az a funkciója, hogy fölkeltse a figyelmet. A legnagyobb figyelemfelkeltő ereje a negatív érzésnek. Van ennek megint evolúciós oka. Van, az életünk múlott azon, hogy a negatívat, a konfliktus minél gyorsabban észrevegyük, és minél gyorsabban reagáljunk rá. A negatív érzésnek figyelemfelkeltő ereje van, a pozitív érzésnek cselekvésre serkentő, inspiráló ereje van. Gondold meg, remény nélkül nincsen hosszú távú cselekvés. Evolúciósan a negatív érzés a rövid távú túlélésünket, a pozitív érzés a hosszú távú túlélésünket biztosította.
Mint ahogy igazából itt az elején beszéltünk róla, a mesékben egy konfliktus helyzet, és utána az arra való megoldás vagy feloldás.
Bizony, a storytelling kevésbé használja a megoldást, valóban a konfliktust használja, és a feloldást, az érzelmi feloldást. Az fontos, hogy egy egységnyi konfliktust nem egy egységnyi pozitív érzéssel oldunk föl, hanem öt egységnyi pozitív érzéssel. Annyival erősebbek a negatív érzések fizikailag, fiziológiailag is annyival erősebben hatnak, hogy legalább öt egységnyivel többnek kell lennie a pozitív érzésnek, hogy annak valóban mozgósító, inspiráló ereje tudjon lenni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál velünk ma.
Én köszönöm a meghívást.